Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek testvéreim, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Lelki épülésül hallgassuk meg testvéreim, Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, Mózes második könyvének harmadik fejezetéből az első 15 verset fogom olvasni, helyünket elfoglalva. Figyelmes szívvel hallgassuk, hogyan szól hozzánk Isten igéje, Mózes második könyvéből a liturgiás lapon, ezt a viszonylag hosszabb szakaszt tudjuk követni is. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor Mózes ezt mondta magában: oda megyek, és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, megszólította őt Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes, Mózes! Ő pedig így felelt: itt vagyok. Isten ekkor azt mondta: ne jöjj közelebb, oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz. Majd ezt mondta: én vagyok atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig azt mondta: megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam segélykiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. El is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hívvi és a jebuszi nép helyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása, látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek téged a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azonban ezt felelte erre az Istennek: ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból Izrael fiait? De Isten azt mondta: bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezetted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok áldozattal szolgálni az Istent. De Mózes azt felelte Istennek: ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik: atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek: vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta: így szólj Izrael fiaihoz: a vagyok küldött engem hozzátok. Még ezt is mondta Isten Mózesnek: így szólj Izrael fiaihoz: az Úr atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, így szólítsatok engem nemzedékről nemzedékre. Isten áldja meg a felolvasott szent igét, hogy szívünkbe fogadjuk, megértsük, hordozzuk ott, és sok gyümölcsöt teremjen Isten dicsőségére, szeretteink javára. Helyünkkel maradva, kérlek benneteket, hogy imádkozzatok velem, azzal a bencés imádsággal, amivel most együtt Isten elé megyünk, bár egyes szám első személyben szól, de mindnyájunk nevében imádkozom ezt Istenhez. Csendesedjünk el. Uram, készülök rálépni ösvényedre, mely a veled való egység fele vezet. Adj belső látást, értő fület, és érző szívet, hogy felismerjem az úton jöttödet. Megtapasztaljam a te bennem valóságodat, hogy nyitottá váljak mindarra, amivel meg akarsz szólítani most, amire bátorítasz. Adj igazi nyitottságot és mély, őszinte bizalmat, hogy be tudjalak fogadni gondolatokkal, aggodalmakkal, félelmekkel telezsúfolt hajlékomba, amely várja, vágyakozik arra, hogy szállást vegyél benne. Adj ehhez belső csendet, Uram, hogy egyedül a Te hangod visszhangozzon bennem. Így legyen. Amen. Fennállva hallgassuk meg Isten igéje iránti tisztelettel azt a rövid részletet, amelynek alapján az Isten evangéliumát hirdetem közöttetek, megiratott ez az előbb felolvasott részben, Mózes második könyvének harmadik fejezetében, a hatodik vers első felében eképpen. Majd ezt mondta Isten: én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Foglaljunk helyet. Nem tudom, testvéreim, hogy ki mennyire fogékony az iróniára, de engem nagyon megtalált egy mondat, amikor egyik kedves énekesemnek, Ákosnak vele készült riportját néztem, és annak kapcsán, amikor a riporter arról faggatta, hogy hát mi lehet érdekes egy templomi szertartásban, és hát egy kicsit arról volt szó, hogy tulajdonképpen olyan, mintha ezek a formák régiek, porosak idejét múltak lennének, és kicsit az egyház egész múltját degradálva, zárójelbe téve, azt mondva, hogy hát ezek már régi letűnt dolgok, miért kell nekünk az egyház tanítását, az egyházi örökséget, az egyházi formákat komolyan venni, mit adhat ez a mai embernek, és nagyon tetszett ennek az énekes dalszerzőnek a válasza, aki kissé ironikusan így fogalmazott, hát az átlag életkor 60-70 év, és ez alatt magán mitológiát kicsiholni kevés ember képes. Szóval 60-70 év alatt képesek emberek azt mondani, hogy én a magam módján hiszek, meg hiszek úgy, ahogy én tudom, hogy kell hinni, én már utána jártam mindenek, és már tudom, hogy mit kell hinni, akár le is írom. Szóval a mai posztmodern ember nagyon könnyen hajlik arra, hogy ő állítja össze a maga vallását és a maga hitét, és erre mondja ez a dalszerző, hogy hát azért 60-70 év kevés arra, hogy az ember összeírja azt, hogy mit kell hinni, és rájöjjön arra, hogy igazából mi az igazság. Valóban, testvéreim, az őseinktől örökölt évszázadok alatt kiformálódó és kikristályosodó formák, tanítások, igazságok arra valók, hogy megismerjük őket, méghozzá minél jobban, hogy beléjük helyezkedjünk, és ahogyan az úton a mikorunkban tovább megyünk, ezen az úton ezekből az igazságokból kiindulva, ezekkel élve haladjunk tovább. Ugyanis, testvéreim, az identitásunkat, volt egyszer egy ilyenünk keresztül, hogy az identitás éve, az önazonosságunkat, a hovatartozásunkat, azt nem mi szabjuk meg, testvéreim. Nem mi szabjuk meg, hanem kapjuk, és nem is a születésünkkel kezdődik, ahogy olvastam egy könyvben, nagyon megragadott ez a mondat, hogy a mi identitásunk, hovatartozásunk, önazonosságunk, az nem akkor kezdődik, amikor megszületünk, hanem jóval előtte már beleállunk régi dolgokba, el van döntve, hogy melyik nemzetfiai vagyunk, hogy mi a vallási hovatartozásunk, milyen örökséget hozunk vallásilag, vagy mit nem hozunk, az is eldöntetett születésünk pillanatában, és eldöntetett a családunk, a családi hovatartozásunk. Ezekről mind nem mi rendelkezünk, hanem ez egy folyam, amiben bele kellene állnunk. Ezzel kezdődik az életünk, hogy már csomó minden adott, és ezeket nem mi szabjuk meg, és nem mi döntjük el. Testvéreim, ezért izgalmas felfedezni, hogy mik a gyökereink. Mit jelent az, hogy magyar vagyok? Mit jelent az, hogy református vagyok? Mit jelent az, hogy én mondjuk a Kovács családtagja vagyok, vagy a nem Palásti családtagja vagyok, hogy így Zsolti barátomat hirtelen megnéztem. Mit jelent ez a név? Mi van ebben benne? Honnan jövünk? Mit hozunk? Mit jelentenek mindezek, amik már adottságok, amikor megszületünk? Érdemes ezeket felfedezni. Ugyanis ha ezeket felfedezzük, akkor meglátjuk, hogy ennek jó és rossz értelemben is hatása van ránk, sodrása van ezeknek, és meghatározza, nagyon mélyen meghatározza, hogy kik vagyunk, és amikor kamaszkorunkban vagy, 50 éves korunkban vagy, bármikor azon gondolkozunk, hogy ki vagyok én, akkor erre a ki vagyok én kérdésre a válasz mindezekben ott rejlik, sok minden benne van már. Sőt, ha felfedezzük, akkor rájövünk, hogy rengeteg ajándékkal jár mindez az örökség, amit mi kaptunk. Rengeteg kincset és kapaszkodót kapunk ezek által. Hadd mondjak két beszédes példát. Az egyik egy nem olyan régi, csak 500 éves, a Heidelbergi K.T. A Heidelbergi K.T.-t megírták előttünk több száz évvel. És amikor minket reformátusnak kereszteltek, vagy beléptünk a református közösségbe, akkor ez már adott volt, hogy ezek az őseink hitét tartalmazó kérdések, és 500 éve ezeket egy rendes református még nem kérdőjelezte meg, mert tudjuk, hogy ezek azok a kapaszkodó kincsek, meghatározó sarkpontok, amik elmondják, hogy mit jelent az, hogy református vagyok, és mi a mi hitünk. Egyébként egy nagyon jó könyvet olvasok erről, és a Heidelbergi K.T.-ről meglepett az, hogy amikor íródott, akkor annak idején az volt a célja, hogy ez a fiatalember, akit ezzel megbíztak, és mellé kapcsolódott egy másik fiatalember, viszonylag fiatalok voltak ahhoz, hogy ilyet csinálják, egy olyan hitvallást írjanak, ami az akkor szétmáló protestantizmust több ágra szakadott, összegző. Mi az, amit biztosan mi protestánsok hiszünk? És az Heidelbergi K.T. felfedezése, ha igazán felfedezzük, hatalmas támpontot, kapaszkodókat, kincset jelenthet számunkra, és ezt nem lehet egyszer felfedezni az ember, ahogy öregszik, egyre jobban fedezi fel és mélyül el benne. Bevallom nektek, hogy egy jelenet a Mátraházai lelkész üdülőben, amikor frissen konfirmáltként jött felém egy nálam jóval idősebb fiatalember, és meglengette a Heidelbergi K.T.-t, hogy na hát ezt olvastam-e már, mondtam neki, hogy ilyen poros idejét múlt dolgokat én nem olvasok, én a Bibliából tudom, hogy mit kell hinni, mondtam ezt 14 évesen. Ahhoz képest már picit fejlődtem, nem sokat, de... Na szóval volt olyan idő, amikor én sem szerettem volna olvasgatni. Mindenesetre testvéreim, ez egy közös felfedezés lehet akár ebben az évben, a reformáció 500 idején. Mondok egy sokkal régebbi példát, az apostoli hitvallást. Szeretett testvéreim, ma is el fogjuk mondani, és amikor elmondjuk, sokan zavarban vannak, hogy ez most egy imádság, vagy egy hitvallás, ezt most így kell mondani, vagy így kell mondani. Mindegy, hogy mondjuk, de az, hogy együtt mondjuk, egy hangon, egy szívvel, újra és újra, ez mindig visszazökkent bennünket valami nagyon ősibe, az apostoli hitvallás nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régi. És ezt így mondták évszázadokon át a keresztények. Lehet, hogy latinul, lehet, hogy így vagy úgy, de ezt mondták, vagy görögül, de ezt mondták. És ebbe belehelyezkedve az identitásom mélyül, hogy ki is vagyok én, honnan jöttem, ki vagyok én? Hát az, aki hiszi, hiszi, aki hiszek egy Istenben, és az ő egyszülött fiában, és hiszek Szentlélekben. Már csomó mindent elmond rólam, ki vagyok én? Testvérem, a kamaszoknak mondom, akik itt a templomban, 10-20 évesen, vagy felnőttebbeknek, akik még késő kamaszkorban vannak, 30-40 évesen, mondom, amikor keressük, hogy ki vagyok én, olyan támpont nélkülnek tűnik minden, és akkor, amikor felfedez az ember a hovatartozása, csomó minden nem lesz kérdés. Vagy ezeket is persze kérdőjellel is fölleten. Biztos, hogy a KT-nak igaza van? Biztos, hogy a hitvallásnak igaza van? Minden esetre akár a KT-ra gondolok, akár az apostoli hitvallással, velük együtt kapjuk a hitvallók nagy seregét, az előttünk járó népes sereget, akik tanácsolnak bennünket. Ez az, amit a nevezett riportban a riporter nehezen értett meg, javaslom megnézésre a riportot egyébként, nehezen értett meg, hogy csomó mindent az ember azt hiszi, hogy neki kell kidongondolni, de az, hogy az egyház, most a nagy egyházra, az anyaszentezzel gondolok, de akár református egyházra, csomó mindent elénk ad, amit az eleink már megharcoltak. Csomó mindenen nem kell gondolkozni, csak el kell fogadni. Persze mindig mondom, hogy az embernek újra és újra azért át kell szűrni magán, de csomó minden adott, ami segíthet nekünk abban, hogy megkapjuk azt, akik előttünk jártva találtak már választ a mi kérdéseinkre. Az előttünk járók népes seregét és tanácsát kapjuk. Éppen az a mai ember tragédiája, nem él az előttünk járókkal, az új és a legújabb és a még újabb bűvöletében élünk, és nem értjük, hogy a régi, az nem idejét múlt, az nem olyan, amit el kell felejteni, hanem az segítségül lehet. És a régiek sem olyanok, akik már meghaltak, és már csak a csontjaik, sőt, az sem már csak a poraik vannak, hanem ők még mindig tanítanak bennünket, és még mindig segítenek az utunkon. És éppen az a mai ember tragédia, hogy elszakadunk a gyökereinktől, elszakadunk tőle, nincsen, pedig ez lenne a megtartó erőnk, ez az, ami közösséget formálhatna, ez az, ami csomó formát ad nekünk arra, hogy a szívünk, lelkünk, gondolkodásunk belső tartalmát megélhessük, és utána nem csoda, hogy azt lehet velünk tenni, amit lehet, amit csak akarnak. Nyugodtan átverhetnek bennünket minden félével, úgy mozgatnak és mossák ki az agyunkat, ahogy akarják, hiszen nincsen gyökerünk, nincs megtartó erőnk. És gondoltok bele, hogy amikor az ember először talán elkezd gyanakodni, hogy itt valami nem stimmel, hogy itt valami globális átverés részesei vagyunk, vagy amikor az ember elkezd gondolkozni arról, hogy pontosan ki vagyok én, az ember olyan, mint a nulláról kezdené, és magának kell felfedeznie azt, ami ha tudná, hogy már az előttünk járók leraktak csomó mindent az asztalra, ha ismerné a gyökereit, az identitását, akkor lenne hova nyúlni. Nem kell újraírni, előről kezdeni, hanem van hova nyúlni. Nem kell nekem megalkotni, mert már a hitet megalkották az előttünk járók, legfőképpen a mi Urunk Jézus Krisztus, és az ő lelke. Testvéreim, emlékezem egy kedves gyülekezeti tagunkra, fiatal emberre, aki nagyon sokáig Isten nélkül élt, de az élete sikerei arra vitték őt, hogy elkezdje azt a kérdést föltenni, hogy vajon kitől kaptam mindezt. És elkezdte keresni Istent. És olyan jó volt, ahogy felfedezte, hogy az én nagyanyám, ő debreceni református, és elkezdte a gyökereit kutatni, hogy honnan jött, és mi is ez a református, és eltalált az internet segítségével aztán ebbe a református közösségbe. És eltalált azokhoz a formákhoz, igazságokhoz, amit az őseink már tudtak, és hordoztak, és kaptak. Ezeket nyilván nem az anyatejjel kapjuk, nekünk is meg kell ismerni, de föl lehet fedezni. És olyan jó volt ezt a fölfedezést végignézni, ahogyan a hitét láttam megerősödni, és azt a nyugalmat, hogy nem nekem kell kitalálni, hogy mit hiszek, hanem már ott van a Szentírásban, és az ezen lévő hitvallásokban. Ott van az eleink hitében, ott van a régiek írásaiban, csak el kell olvasni, csak fel kell fedezni. Ha pedig ráébred az ember erre, nagy csodákat él át. Augusztus 20-a van, hadd hívjam fel a figyelmeteket egy másik gyökérre, a magyarság gyökerére. Mert a magyar gyökereink is világi értelemben mélyen és messze a hitünk alatt természetesen. Jelentőségében mélyen alatta van, de mégis az Úristen ide helyezett bennünket. Aki felfedezi a magyar gyökereit, azt nehéz innen kiszakítani. Mert amikor megszülettél, adott volt a nyelved. Ma már azt mondják, hogy nem mondjuk, hogy fiú vagy lány, majd ő eldönti, ugye? Most olvastam egy vicces ábrát róla, hogy ez olyan, mint hogy megszületik valaki, és akkor nem beszélünk hozzá, majd eldönti, milyen nyelven fog beszélni, igaz? Tehát amikor megszülettünk, akkor magyarul beszélt az édesanyánk és az édesapánk, ez az anyanyelvünk. Adott a nyelvünk, adott a kultúránk, ahogy mi itt élünk egy pár évszázada. Adott a történelmünk, az minden szégyenével és minden dicsőségével. Ha ezt nem ismerjük, akkor bevesszük a globalista, internacionalista nagy semmit, egyéni semmit, és elhisszük, hogy tulajdonképpen világ proletáriai vagy világ kapitalistái, egyesüljetek. És nem tudjuk, hogy mik a gyökereink. Testvéreim, mi minden származik abból, ha valaki megérti a gyökereit. Most ez csak egy illusztráció, nem ez a lényeg, értsétek jól. Nem magyarkodni akarok, nem szoktam, nem is volt ilyen még erről a szószékről, most sem ezt akarom. Egy illusztrációt mondok, amivel szeretném jobban megerősíteni a többit, ami majd a lényeg mindjárt jön. Gondoljatok a legnagyobb magyarra. Nem kell mondani kicsoda. Nemrég voltunk a Nagyszentki kastélyban, átjárt minket, láttuk a sírját, megrendített. Mi történt abból, hogy ez az ember egyszer csak ráébredt az identitására, hogy ő magyar nemes, és hogy ezért az országért tenni kell. Hogy amikor elmegy Angliába, akkor látja, hogy otthon ez nincs. Amikor elmegy máshova, azt látja, otthon ez nincs. És amikor ráébred arra, hogy ő kicsoda és hova tartozik, akkor ebből hihetetlen energiák szakadnak fel, és gyakorlatilag, amit reformkornak hívunk, az ebből indult el, sőt, a nagy részét ez le is takarja. Amit ez az egyetlen ember, tehát nem fogom fel se Lánchídtól a Gősz mozdonyig, és stb. Nem fogom, mert ismeritek a történelmet, remélem. Ha egy ember felfedezi, hogy hova tartozik, abból energia szabadul fel. Na testvéreim, most menjünk az igére, kicsit sokára, de talán sikerült megalapozni, hogy megértsétek, mi jelentősége van Mózes Istennel való találkozásának. Ugyanis amikor Mózes ráébred arra, hogy kicsoda, ebből hihetetlen energiák szabadulnak fel. Mózes korának legerősebb és legnagyobb kultúrájában él, Egyiptomban. méghozzá nem is akárhol, felső polcon, a fáraó udvarában, házában, különleges módon került oda a fáraóhoz. Ismerjük talán a történetét, Mózes második könyvét el kell olvasni, és megértjük, mi történt vele. És ez a Mózes, akinek mindene megvolt, hogy ott boldoguljon, fényesen járjon, és nagy karriert fusson be, viccesen mondanám vesztére, ráébredt, hogy ő zsidó. És látja a népét, és elkezd együtt érezni vele. És hihetetlen kalandok és kanyarok után egyszer csak eljut a pusztába, ahol egyébként menekülni megy, köt egy házasságot, és meglátja a csipkebokrot, és találkozik Istennel. És Isten úgy mutatkozik be neki, én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. Mert Mózesnek sem a születésével kezdődött minden, és az identitását nem ő hozta létre. Amikor megszületett Mózes, már zsidó volt. Amikor megszületett Mózes, már előtte járt Ábrahám, Izsák és Jákob, az ősatyák a földön. A három fénylő fákja. Mi minden van ebben a három névben? Azokhoz fordulok, akik az Ószövetséget egy kicsit jobban ismerik. Tudjátok, hogy miről beszélek, hogy mi minden feszül abban, hogy Ábrahám, mennyi hit, mennyi bukás, mennyi tanulság, mennyi energia, mennyi isteni üzenet, mennyi imádság, hogy mi minden feszül ebben a névben, vagy abban, hogy Izsák, vagy abban, hogy Jákob, akit úgy is mondunk, hogy Izrael. Mennyi történetet hordoznak, amit a nép apáról fiúra továbbadott, hogy az Isten hogy jelentette ki magát neki. Mert ebben a három névben az igazán érdekes az, hogy mind a három név mögött ott van maga a mindenható, teremtő, szabadító Isten. Ez a három név csak azért izgalmas, mert ott van benne az Istennel való találkozás. És amikor kijelenti magát így Isten, akkor azt mondja, Mózes, állj be a sorba te is, értsd meg, hogy honnan jöttél, ki vagy, figyeld ezt a három fákját, és megtudod, hogy ki vagy, nem kell gondolkoznod. Ebbe a folytonosságba, ebbe a folyamba kér Isten, hogy lép bele, egy kicsit olyan, mint nem tudom, hogy nyáron volt-e olyan élményünk, hogy egy patakba, vagy egy folyóba beleléptünk, és éreztük, hogy a sodor bennünket. Vagy a hullámokkal, ha Balatonon esetleg valaki birkózott. Hogy a sodor, hogy beleállsz, és az elsodor. Na ilyen az őseink hite, az identitásunk, hogy beleállunk ennek sodrába, és ennek van egy húzása. Persze figyelni kell, hogy merre sodor, mert ha mondjuk a magyarságról beszélünk, annak van nagyon sok rossz sodra is, testvéreink. Sok negatív örökségünk is van, amivel meg kell küzdenünk. De van egy jó sodrása. Nem is beszélve a hitről, amibe be kell lépni Mózesnek. Mert ezek a dolgok, amit Isten mond Mózesnek, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene mind-mind alapvetően a seregek Istenéhez hívnak, segítenek Istenre találni. Mert testvéreim, a zsidóknak még egyértelmű volt a teremtés és a szabadítás egységéből, hogy igazából minden Istennel kezdődött. Istennel kezdődött Mózes élete, Istennel kezdődött Izrael kiválasztása, és Istennel kezdődött az emberi történelem, a teremtés. Ezt is elvették, vagy el akarják venni tőlünk. Hogy tudd, hogy a legmélyebb identitásod, hogy Isten teremtett lénye vagy. Neki tartozol elszámolással. Ő az Úr, ő a parancsoló, mert ő alkotott téged, és ő alkotott mindent. És egy zsidó ember számára ez akkor világos volt a teremtés hit kapcsán. Ebben is elbizonytalanított bennünket a 19. század. Testvéreim, eljut Mózes az én vagyok Istenig. Aki ezt mondja, vagyok, aki vagyok, voltam, aki voltam, leszek, aki leszek. Sokféleképpen adhatnánk vissza a lényeg, hogy ő volt és lesz, hogy ő örökkévaló, mindenható, nagy Isten, akivel csak levet sarukkal lehet beszélni. Nem is mer oda nézni Mózes. Testvéreim, amikor az ember belép ebbe a sodorba, valóban előbb-utóbb leveszi a sarukat. Aki Isten megpróbálja megismerni, akár a református hagyomány, vagy más keresztény hagyományok nyomán, végül eljut Istenhez az emberi szolgákon, az emberi formákon keresztül és túl. És akkor érkezett meg, ha egyszer életében levette a saruját, és azt mondta, te jó ég, hol vagyok? Istennel beszélek, szent hely, ahol állok. Mert ő a teremtő és szabadító Isten. Ebből a felfedezésből, ebből az eszmélésből, ráébredésből, mondjam így, katarzisból hatalmas dolgok születnek. ahogy Mózes életében is hatalmas dolgok születtek. Gondoltuk bele, hogy ebből a csipkebokros jelenetből mi történt? Egy egész nép kiszabadult Egyiptomból. Egy egész népnek megmutatta Isten magát. Egy egész nép honfoglalásban volt része, és új helyre került, parancsolatokat kapott, és Istent kellett képviselnie. Ebből jött Dávid, Salamon, és ott van a sorban Jézus Krisztus a legvégén, mint csúcs. Testvéreim, Mózes engedelmességén is sok múlott. Mert amikor az ember felfedezi az identitását, a hovatartozását, sokféle szálon át, és eljut Istenig, akkor történik meg a legnagyobb csoda, hogy kijön belőled az, ami náladnál több. Hogy felfedezed, hogy benned van, ami nálad is több. Mert Isten kezd el lakozni benned, és olyan dolgokat hív elő belőled, hogy egyébként nem is tudtad, hogy benned van. Sőt, náladnál nagyobb. Nézzétek végig, testvéreim, hogy ebből a megtalált identitásból Mózes életében mi minden fakadt. És testvéreim, a mi identitásunk, a mi történetünk is visszanyúlik Mózeshez, Jákobhoz, Izsákhoz, Ábrahámhoz. Nézzétek meg az Új Szövetséget, végig egységben látja az Ó és az Új Szövetség történetét. Ott van benne, hogy mi is hitáltal Ábrahám fiai vagyunk. A keresztény nép a zsidó népbe beoltatott, mint a szelíd olajfába a vadolajfa. Mi vagyunk beoltva, testvéreim. Ez a vonal Ábrahámmal kezdődött. Aki ezt tagadja, az az egész Bibliát tagadja. Ebbe oltattunk mi bele kegyelemből. Nézzétek meg, hogy örül Péter, amikor a pogányok megtérnek, a nem zsidók. Hogy örül Pál apostol, és viszi a hírt, hogy megtértek. És hogy jutnak el, hogy nem kell előbb zsidóvá lenni, mert már benne vagyunk Krisztusban, a Szentlélek által, abban a véráramban, ami Ábrahámmal elindult és kezdődött. Ezért szomorú, hogy a szelíd olajfa, az eredeti nép nem találja a megváltóját. Ezért tragédia Izraelnek, akár a 20. századi története, testvéreim. Már annak, aki nem találta meg. Hála Isten, sok keresztény hívő zsidót ismerünk. Testvéreim, ez a csoda, hogy Ábrahám a mi atyánk is. És amikor azt mondja Mózesnek, én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob Isten, ezt nekünk is mondja, ezek a történetek milyen kis, és a mi identitásunk része, és ezért olvasunk ma Ószövetséget is. De ugyanakkor, ami Izraelnek a csipkebokor, az az Új Szövetség népének a Golgotai kereszt. Mózesnek még a csipkebokorra kellett fölnézni, és ott vette le a saruját. Mi a Golgotai kereszt előtt vesszük le a sarunkat, mert már többet kaptunk, mint Mózes. Jézus Krisztusban megmutatta magát az Isten, és nem kell eltakarnunk az arcunkat. Azt mondja Jézus, aki engem látott, látta az atyát. Mi láthatjuk Jézusban a mindenható Isten. Le a sarukkal, testvéreim. És ott vannak Jézus Krisztus keresztjével együtt, ami hitbeli őseink, az apostolok, az utána jövő szolgák, és az a sok templomos hívő imádkozó, aki abban a bizonyos 40 évben is megtartotta az Isten tiszteleteket egy kis faluban, amikor esetleg valaki nézte, hogy kik mennek templomba. Ők akkor is elmentek és tartották a fáklyát, vagy azok a hívők, akik ott a 40-es évek vége fele az ébredésben megtértek, itt-ottam ott, egy-egy igehirdetés nyomán, és a hitük kitartott az elnyomás alatt is, akkor is, amikor nem volt divat, amikor nem kellett templomba járni, sőt tilos volt, akkor is tartották a fáklyát a kezükben, és ott lépdelnek előttünk, mögöttünk. Testvéreim, ebben a sorban ott van a sok hitvalló, és ebben a sorban van ott Szent István, Szent Gellért, a sok névtelen magyar hitvalló, ebben a sorban van Betlen Gábor, Lórántfi Zsuzsanna, de Pázmány is, minden a miénk, és mindenki a miénk, Károli Gáspár, Szegedi Kis István, Méliusz Juhász Péter, sok nagy névtelen hithős, vagy a 20. századból Ravasz László, vagy az evangélikus Ordas Lajos, vagy Gyökösi, vagy Jó Sándor, vagy Dobos Károly. De hadd soroljam oda a sor végére az én hétköznapi szentjeimet, egy Margit nénit ott a kelenföldi gyülekezetben, aki tartotta a fáklyát, és aki a hitet oktatta, aki ott volt és főzött ránk az ifi táborban, aki minden nap imádkozott értünk, és amikor azt mondta, hogy imádkozom érted, tudtam, hogy minden nap imádkozik értem. Ott van a sorban Jenő bácsi, aki azt mondta a fiataloknak, hogy szeretem az ifjúságot, és elmondta, hogy ő hogy volt Dobos Károly ifise. Már ő is öreg volt, elképzeltem Jenő bácsit ifisnek. És ott tartotta a fáklyát, és eszembe jut számtalan arc gyerekkoromból, aztán ifjúsági köri koromból. Eszembe jut egy szakállas, szemüveges ember, akitől először azt hallottam, hogy meg kell térni, előtte senki nem mondta nekem. 17 éves voltam akkor, és komolyan vehettem. Ott van ő is a szentek sorában, ott vannak ezek a hétköznapi, egyszerű hívek, akik titeket hívtak Istenhez. Az ő nyomukban járunk, az ő hitük a mi hitünk, a mi identitásunk részei ők is. Ők voltak az előzmények, és általuk formált bennünket Isten szent lelke. És amikor mindezeket fölfedezzük és rácsodálkozunk, akkor azt mondjuk magunkban, micsoda ereje van ennek. Hát akkor ki tudjuk mondani Betlen Gáborra együtt, hogy hát ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Hát ennek ereje van, testvéreim. Ha nem fedezzük föl ennek az erejét, akkor bármilyen szél elfújhat bennünket. Testvéreim, semmit nem ér a Reformáció 500-nak az összes csiribiri rendezvény, amire tudom, hogy szükség van. De a világon semmit nem ér, ha nem ápoljuk az identitásunkat azzal, hogy utána nézzünk az interneten, ki volt az a szegedi kis István, hogy elolvassuk a Heidelbergi kátét, hogy megnézzük, mi az a második helvét hitvallás, hogy átgondoljuk egyszer az apostoli hitformát, és úgy mondjuk el, hogy utána nézzünk annak a hívőnek, akitől mi hallottuk a hitet, hogy ő kitől hallotta. Ha elővesszük nagyanyáink poros könyvét, és megnézzük, hogy ők mit is húztak alá, mit is írtak a Bibliáikba. Testvéreim, semmit nem ér augusztus 20 ünneplése, üres, tűzijátékos, semmi a magyarkodásunk és Szent Istvánra hivatkozásunk, ha nem értjük meg, hogy ez az ország azért maradt meg ebben a nagy szláv idegen gyűrűben. Szeretjük a szlávokat is. De azért maradt meg ez az ország, mert voltak fáklyák, akik komolyan vették legfőképpen a keresztény hitüket, és természetesen vele együtt az Istentől kapott identitásunkat. Azok a gyerekeink, akik ezt hallják, nem mennek ki külföldre, és nem fognak ott lakni, és nem ott alapítanak családot, hanem azt mondják, hogy elmegyek ki, megtanulom, amit ott láttam, és hazahozom, mint a Kassai Polgárok főszereplőjének mondják. Menj el, nézd a házak homlokzatát, és azon túl, ami ott van, és hozd haza, mert ez a te földed. Ez az egy, amiért a szózatot elviselem a templomban. Itt élned, halnod kell. Mert azért, testvéreim, a szózatot szeretjük, de nem éppen egy hitvalló ének. Ugye sors kezéről van benne szó, mi tudjuk, hogy Isten kezében vagyunk. És ezért fogadjuk el a himnusznak is azt a részét, hogy megbűnhödte már a népe, mert tudjuk, hogy ez egy himnikus kifejezése annak, hogy hát igen, sok minden mentünk keresztül, és könyörül rajtunk Isten, nem ez a lényeg. Az, hogy mind a kettő arról szól, hogy mit jelent az identitás, hogy ki az atyánk, a teremtőnk, kinek kezében a történelmünk, személyes sorsunk, és hova helyezett és hol a helyünk. Drága testvéreim, ha rajtam múlna, én Horvátországban tengerparton élnék, jól tudjátok. És mennék is most azonnal. Sokkal jobban érzem magam, ha ott vagyok. De itt a helyem mégis, testvéreim. Valamiért a gólya elrontotta, itt pottyantott ki. Hát nektekünk is itt van a helyünk. Nem megyünk innen, ez a mi helyünk. Ide szánt bennünket Isten, hogy itt legyünk világító fáklya. De mit is mond Kölcsei? Ha ide-oda hordozzák a mécsest, a fáklyát, mindenhol sötét marad utána. Ott kell világítani, ahol Isten helyezett bennünket. És testvéreim, ha felfedezzük a hitünk előzményeit, az identitásunknak minden fontos részét, oszlopát, akkor annak ereje van, akkor mi is nagy dolgokra leszünk képesek, ha megértjük. Akkor az egész egzisztenciánkat, hétköznapjainkat és ünnepeinket átjárja. De minden mögött, testvéreim, ha nem Isten van, fabatkát sem ér. A lényeg, én vagyok atyáitok istene, Ábrahámnak istene, Izsák istene, Jákob istene, és a te istened is, de ebben nem Jákob, nem Ábrahám, nem Izsák a lényeg, hanem maga Isten. Ki vagyok én? Az vagyok, akinek Isten mond. Ki vagyok én? Istenhez tartozom. Ki vagyok én? Református vagyok. Ki vagyok én? Magyar vagyok. Ki vagyok én? Abban a családban vagyok, ahova Isten helyezett. Ki vagyok én? Legfőképpen és leginkább Isten megváltott gyermeke Krisztusban. ha csak ugyan átéltem a keresztnél azt a katarzist, ami megtisztítja a szívemet, és csak ugyan el tudom mondani, hogy Isten az én atyám. Kívánom nektek, hogy így legyen, és az úrvacsorában is ezt éljük át, és az úrvacsora is, és a kenyér is, amiért hálát adunk, erősítse a hovatartozásunkat, és azt, hogy tudjunk válaszolni erővel és békességgel, hogy kik vagyunk mi. Adjon Isten nekünk ilyen biztos identitást. Amen. Legyünk most csendben, testvéreim. A csendben feleljünk azokra a kérdésekre, amik bennünk felvetődtek Istennek egy-egy mondattal, és utána imádkozni fogunk. Teremtő, gondviselő, jó atyánk, szabadító, megváltó Krisztusunk, megszentelő és vigasztaló szent lélek, szent háromság Isten, köszönjük neked a kenyér jelét, köszönjük, hogy mindenre tanít, aki vagy. Köszönjük a szent jeleket és formákat, amik emlékeztetnek. Köszönjük a megtöretett kenyeret, ami a te gondviselésedre emlékeztet bennünket, hogy még élhetünk és gondot viselsz rólunk, feljebb, mint érdemelnénk. Emlékeztet, hogy te teremtettél mindent, és mindent te találtál ki. Emlékeztet a megtöretett kenyér, arra a megváltásra, ami a legdrágább számunkra, az értünk folyó drága vérre, arra a csodára, mit jelent az, Urunk Jézus, szétosztod magad a te megtöretett testeddel, és emlékeztetsz, hogy van bocsánat a bűneinkre. És köszönjük, hogy az egy kenyér emlékeztet bennünket arra, hogy kapjuk, és átjár, hogy te is így jársz át bennünket, Szentlélek Isten. Ha fölfedeztünk, ha beengedtünk, ha hívtunk, ha megtiszteltél minket, hogy lakozást vegyél bennünk. Átjársz, és bennünket is használsz. Engedd, Urunk, hogy mi is szétoszthassuk magunkat úgy, ahogy te rendeled, hogy te veled adni tudjunk. Engedd, Urunk, hogy az élő víz, az élő kenyér belőlünk is áradjon, hogy akik velünk találkoznak, veled találkozzanak. Hogyha adsz még időt a mi időnkhöz, akkor utódaink úgy emlegessenek bennünket, mint akiktől lehetett tanulni, mint akik elmélyítették azt az összetartozást, ami veled és népünkkel, és legfőképpen a keresztény Anya Szent Egyházzal összeköt. Köszönjük ezt a kapcsot, hogy ünnepelhetjük a kenyeret most az úrvacsorában is. Áldunk téged ennek a lehetőségéért. Szenteld meg a kenyeret, amikor hétköznapi módon, vagy most itt, ha ünnepi módon vesszük, hogy mindenkor téged dicsőítsünk benne. Urunk, így visszük a te kezedbe egész gyülekezetünket, és kérünk minden szomorúságban, betegségben lévőkért, hogy te tápláld őket, mint kenyér, a testet, tápláld őket igéddel és szent lelkeddel, atyánk. Így kérünk különösen egy gyászoló testvérünkért, aki férjét veszítette el, könyörülj meg rajta, vigasztald meg őt, erősítsd őt az előtt álló nehéz időre. Könyörülj minden gyászolón, mélységet hordozón, és kérünk, hogy maradj velünk ünnepünkben. Amen. Helyünkről fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Kérjük, fogadjuk Isten áldását. Mindezek után az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.